Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Gyertek testvéreim, mielőtt meghallgatnánk Istenünk hozzánk szóló szavát és üzenetét, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, a te szelíd szemednek nyomát várva várjuk, és akkor vagyunk kétségbe esve, amikor nem érezzük ezt a tekintetet az életünkön, nem érezzük a nyakunkban, a hátunkban, amikor észveszte futunk el tőled egyre távolabb, hallgatva saját vágyainknak, vagy vágyainkra, engedve a világ kísértésének. De a legnagyobb biztonságot nyújtja számunkra az, hogy te reánk tekintesz, hogy bár elítél ez a tekintet, mint akkor ott Pétert, mi is hányszor és hányszor megtagadtunk téged ezen a héten, szavakkal, gondolatokkal, cselekedetekkel. De ez a szem mégis felment bennünket, mert tudod, hogy mi szeretünk téged. Teljes szívünkből, teljes lelkünkből és erőnkből kívánunk téged követni. Teljes lelkünkből szeretnénk a te kezed alatt formálódni. Szeretnénk mi Krisztusi képmásokká válni ezen a földön. Szólj hozzánk! Arra kérünk téged, hogy szent lelked nyissa meg most az üzenetet. Szent lelked nyissa meg most a mi szívünket, füleinket, gondolatainkat, hogy befogadjuk mindazt, amit ránk kívánsz bízni. Szólíts meg, Úr Jézus Krisztus, és légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom Istenünk igéit. A rómaiakhoz írott levél első részének 8. versétől a 15. versig terjedő igeszakaszt. Bibliaolvasó kalauzunk mára kijelölt új szövetségi igeszakaszából olvasom tehát az igét, a rómaiakhoz írott levél első részéből. Először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok, mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Amen. Kedves testvéreim, hogy egy keresztény ember mit gondol egy másik keresztény emberről, avagy egy keresztény közösség, akár gyülekezet, hogyan vélekedik egy másik keresztény gyülekezetről, az csak az Isten tudja. Az az Isten, aki bennünket formált, és aki nagyon jól tudja, hogy ez a szó, hogy keresztény, nagyon sok mindent el is tud takarni. Az igazi gondolatainkat, azokat, amelyeket ki sem mondunk talán, az igazán emberieket, az ítéleteinket, a sztereotípiákat, amelyek mentén gondolkodunk és meghatározzuk ezt a világot, igazából a mindenható Isten ismeri, de Pál apostol bevezető gondolatai csodálatosan fedik fel előttünk azt, hogy miképpen kellene gondolkodnunk egymás felül, és hogyan kellene kinéznie egy Isten szerint felépült közösségnek. Ha most azt kérném tőletek, hogy mindenki gondoljon valakire, aki nagyon-nagyon fontos a számára, akkor egy igen érdekes felmérés születne arról, hogy mi az a szó, ami először jutott az eszetekbe. Talán Most ha rágondolsz arra szeretett személyre, vagy valakire, akivel nemrégiben találkoztál, eszedbe jut a külseje, eszedbe jut a hajtincseinek a színe, talán az érintése, a személynek a színe. Talán eszünkbe jut egy-egy szó, egy-egy gyakran hallott mondat, a szava járása. Talán eszünkbe jut az, hogy okos, tudós lélek, intelligens, szépen tudod szólni mindenkihez. Sok-sok minden az eszünkbe jutna talán elsőként. De az a gyanúm, drága testvérek, hogy a sor végén, vagy talán csupán végső összegzésben jelenne meg az a szó, hogy hálás vagyok, érte. Egy szeretett szeméről lehet, hogy csak soká, nagyon-nagyon soká ébredünk rá, hogy hálát kellett volna adnom érte. Pedig Pál apostol egyértelműen szólít meg bennünket a római levél kezdetén azáltal, hogy így kezdi ezt a levelet, először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért. Testvérek, az e-mail korában már nagyon keveset írunk kézzel levelet. Talán a postás is egyre ritkábban hoz olyan levelet, ami nem nyomtatva van. Mikor írtatok utoljára levelet? És ha írtatok, hogyan kezdtétek el? Vajon így kezdődött ez a levél? Vagy a fejünkben íródó levél, amit írunk annak, akit szeretünk, vagy akivel közölni szeretnénk valamit? Vajon így kezdődik-e, mint a római levél? Először is hálát adok mindnyájatokért. Hálát adok azért, hogy vagytok. Hálát adok azért, hogy vagy nekem. És hálát adok a világon híres hitedről, hitetekről. Nemhogy a hálaadásról feledkeztünk el, testvérek, de az a legritkábban fogalmazódik meg bennünk, hogy hálás vagyok a másik hitéért. Hálás vagyok azért a hitért, ami benne él, ami benne munkálkodik, dolgozik, és amely újra és újra szerethetőnek lát engem. Mi nagyon sok jót tudunk mondani egymásról, de még több rosszat. Sőt, időnként eljutunk oda, abba az állapotba, hogy semmi más nem tudunk felidézni egymásról, testvérek, valljuk be őszintén, csak a rosszat. Egy püspökről hallottam azt a történetet, aki abban az úgynevezett átkos időben volt püspök. Nagyon sokat kritizálták őt, és nagyon sokat bántották, bizonyára jogosan is a döntései miatt. Azt mondta az őt bíráló és őt megítélő lelkészeknek, ha fele annyit imádkoznátok értem, amennyit szittok, talán az Isten már réges-régen jó útra vezetett volna engem. Tegyük mérlegre a szavainkat, testvérek. Mennyit szidunk másokat, mennyit szapuljuk őket, hányszor ítéljük meg őket, és hányszor imádkozunk érettük. Két nagyon fontos üzenet szólal meg ebben az egyetlen igeversben. Először is az, hogy vissza kellene szoknunk a hálaadásra. Testvérek, ez a világ mindenről le akar szoktatni. Mindenre azt mondja lassan, hogy mérgező, hogy káros, hogy ne együnk vajat, ne együnk zsírt, ne tegyél ezt, ne tegyél azt. És ajánl helyette idétlenségeket. Kivonja az életünkből az örömöt, a békességet, a hálaadást. Mindenről le akar szoktatni, persze vannak káros dolgok is. De leszoktatott a hálaadásról. Testvérek, gyerekek között is dolgozom. A mai gyerekek nem tudnak megköszönni. Mi felnőttek, mi szülők tettük a gyermekeinkkel mindezt. Nem tanítottuk meg őket köszönni, megköszönni és hálát adni. Testvérek, az a gyermek, aki gyermekkorában nem tanulja meg azt, hogy köszönöm, hogyan fog felnőttként hálát adni az Istennek? Hogyan tanulja meg azt, hogy hálát adok az Istennek mindenért? Nem úgy apró dolgokért, vagy kézzel fogható dolgokért, mindenért. Mert amikor azt mondja a Tesszalonika levél, mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Vajon nem ezt fejezi-e ki az ige, testvérek? Tanuljunk meg örülni, Tanuljunk meg mindig imádkozni, és tanuljunk meg mindenért hálát adni. Hogyan fog mindenért hálát adni egy felnőtté növekedő gyermek, aki nem tanulja meg azt, hogy köszönöm. És igen, a jó érzésű szülők rászólnak a gyerekre. Persze mondja a külső világ, hogy nem szabad megszégyeníteni, nem szabad rászólni, de igen. Rá kell szólni, meg kell tanítani. Nem hallottam semmit. Nem hallottam, hogy mondtad volna, köszönöm. Mert az Isten is majd így tartja ott a fülét, és várja, hogy felnőttként azt mondja, köszönöm, Uram. Mert tudom, hogy ez nem az én erőmből származik. Mert tudom, hogy ezt ingyen kegyelemből kaptam, az életemet Jézus Krisztusért. Igen, nagyon sokan el tudják mondani, konfirmálnak, megtanulják, idézik, ingyen kegyelemből. De vajon felfogták? Értik? Adtak már ezért hálát, hogy az Isten az én bűneimet a tenger mélyére vetve ingyen kegyelméből áldozta fel a saját fiát? Meg kell tanítanunk ennek a világnak, hogy hálát lehet adni mindenért, az életért, a munkámért, még azért is hálát tudok adni, hogy sok a munkám, még azért is hálát tudok adni, hogy sok a mosatlan, mert azt jelenti, hogy sok a család, sokan vannak körülöttem, sokan szeretnek, és sok embert szerethetek. Megköszönni végre mindent, ami az asztalomra kerül lelki és testi értelemben. És a másik nagyon fontos dolog, testvérek, hogy meg kellene tanulnunk végre nem csak rosszat mondani a másikról, hanem hálát adni a másikért, aki van. Nagyon sokszor hallom azt, de kár, hogy nem mondtam neki. De kár, hogy nem mondtam neki, hogy szeretlek. De kár, hogy annyi év telt el anélkül, hogy rájöttem volna, hogy ki mellett éltem. Hogy rádöbbentem volna, hogy micsoda értékeket kaptam tőle. Testvérek, nem véletlenül vannak mellettünk az emberek. Értsük meg végre, az Isten rajtuk keresztül szeret bennünket. Adtál-e már hálát azért az emberért, vagy azokért, akik melletted vannak? Mikor adtál utoljára köszönetet az Istennek? Lehet, hogy nem olyan szép, mint a tévében mutogatott nő és férfi ideál? Lehet, hogy nem használ olyan parfümöket, nincs rajta olyan gyönyörű ruha? Lehet, hogy nem olyan okos és intelligens, mint a főnököd, a szomszédod, a barátod, a barátnőd? Mit számít az, amikor a kisherceg eljött a saját bolygójáról, és ott hagyta a rózsáját? Belépett itt a földön egy kertbe, egy rózsakertbe, ahol 5000 ugyanolyan rózsa volt, mint az övé. Szegény kisherceg rendkívül elszomorodott. Na hát, az én rózsám, akit idáig védtem, szeretgettem, üvegbúrát tettem rá, a széltől, a naptól is védtem, az én rózsám nem is különleges. És a róka azt mondja a kishercegnek, mielőtt elbúcsúzna tőle, nem csak azt a jól ismert mondatot, hogy jól csak a szívével lát az ember, testvérek, hanem azt mondja neki, tudod, mit teszi olyan különlegesé a rózsádat? Az idő, amit rávesztegettél. Mikor adtál hálát az Istennek? Azért az időért, amit valaki valamikor rád vesztegetett. A szüleink, a nagyszüleink. Mikor adtál hálát azért az időért, amit a házastársad, a barátaid, a szomszédod, az unokád vesztegetett rád? És mikor adtál hálát azért az időért, amit az Isten neked azért adott, hogy rávesztegesd másra, és ő legyen számodra az egyetlen egy, a megismételhetetlen. Ezek után Pál apostol arról tanúskodik, hogy aki teljes lelkével szolgál az Istennek, az képes szüntelenül megemlékezni imádságaiban a másikról. A mai világ megtanított bennünket arra, testvérek, hogy mindent meg lehet venni. Már hétvégén is nyitva vannak a boltok. A tankolónál ajándéktárgyakat lehet venni, nem csak benzint meg gázolajat, mert mindig van elfelejtett névnap, mindig van elfelejtett születésnap, és mindig van rossz lelkiismeret. Akinek szüksége van arra, hogy beszaladjon valahova, ami nyitva van, non-stop, és gyorsan leemeljen egy ajándéktárgyat. Mert sokat idéztem előttetek azt a gondolatot, hogy a mai ember a tárgyakat szeret és az embereket használja, nem pedig fordítva. Mert azt sugallja belénk, hogy mindent megvehetünk. Pénzért vehetünk, igen, elektromos pásztort, elektromos őrzőt a csecsemőink mellé, pénzért vehetünk interaktív játszótársat a gyermekeinknek, vehetünk fejlesztő, ingergazdag gyerekszobát, ahelyett, hogy a térdeinkre emelnénk a gyermekeinket, és elénekelnénk neki, hogy Hócóc katona. Szerető gondozókról gondoskodhatunk idős szüleink mellé, szép otthonokban. Ékszereket és wellness hétvégéket vehetünk házastársunknak, ahelyett, hogy megbeszélnénk őszintén és tisztán a problémákat. Pedig aki teljes lelkével szolgálja az Urat, az lelke teljességéből, szíve minden kincséből és kincseivel ajándékozza meg a másikat. A türelmével, a meghallgatás csöndjével, az ölelésével, az érintésével, segítségnyújtásával és együttérzésével, amikor rájön arra, hogy a másik éppen most hogy érzi magát a bőrében, és milyen szép ez a magyar szó, testvérek, törődés, törődik vele. Sokat gondolkodtam ezen a szón. A törődés azt jelenti, hogy én időt szánok a másikra, időt, szeretetet és energiát, úgyhogy közben én magam törődöm, ütődöm, nyomódom, fáradok, gyengébb leszek, de visszakapom. Ezt a törődést hagytuk ki lassan az életünkből. Átadni a legtöbbet, amit adhat egy ember, Isten elé vinni a másik életét. Törődni úgy a másikkal, hogy Isten előtt térden állva törődöm a másik életért, hogy a lehető legjobb helyen az Isten oltalmazó gondviselésében legyen az élete. Azt mondja harmadszor Pál, szeretnélek látni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Nem azt írja Pál, hogy szeretnélek látni titeket, hogy egy jót szórakozzunk. Szeretnélek látni titeket, hogy egy jót beszélgessünk, bulizzunk, hogy jól leszígyük ezt a rendszert, a politikát, hogy kipanaszkodjuk magunkat. Szeretnélek látni, hogy egymás hite által megerősödjünk. Azért, mert egy jól működő kapcsolatból mindenki épül, testvérek. Mert ott a lelki ajándékoknak a csereberéje történik. És csodálatos az a szó, ami itt szerepel, testvérek. Biztos vagyok benne, sokan ismeritek. Itt a görögben a karizma szó szerepel. Ugyanazon Szentlélek által mindannyiunknak adatik lelki ajándék, eltérően, különbözőképpen. Mit kell tudnunk a karizmáról, a lelki ajándékokról? Először is az, hogy azt nem az ember gyártja, ezt az Isten adja. Második fontos dolog, bármikor el is veheti. A harmadik dolog, hogy úgy osztja szét, ahogy ő akarja. És a negyedik, ahogy a korintusi levélben van írva, a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. És egy csodálatos előadást hallhattam meg a karizmáról ezen a héten, ahol még a számomra is kiderült, testvérek, az is újdonság volt, hogy a lelki ajándékokat az Isten időlegesen adja az embereknek. Mi azt gondoljuk, hogy egyszer kaptam egy karizmát, profitálás, és onnantól kezdve a gyerekeim és az unokáim fogják örökölni. Hát ez nem így van. Az Isten ad mindannyiunknak lelki ajándékot, és addig adja, amíg az a hasznunkra és a szeretteink, emberek, környezetünk hasznára van. Amikor a célját betöltötte, az Úristen elveszi és adja tovább. Nincsen gyerekeinkre, unokáinkra átörökíthető karizmánk, testvérek. A lelki ajándékokat az Isten szükség szerint adja. Egy bizalmatlan világban, amikor alig-alig válunk meg valamiktől, amikor a markunkba szorítunk mindent, amit végre megkaparintottunk, azt mondja Pál apostol, hoho, Az igazi közösségnek és emberi kapcsolatoknak az ismérve az, hogy a lelki ajándékokat, amit az Istentől időlegesen kaptunk, átadjuk. Képzeljétek el csak a postást, aki gyűjtögeti a leveleket, és nem viszi ki a címzettekhez. Mert nem akarja, mert tetszik neki, hogy sok levél van rábízva. Előbb-utóbb ezek a levelek elveszítik érvényességüket. Testvérek, Pál apostol szavaival élve, a lelki ajándékokat azért kaptuk, hogy postázzuk. Hogy elvigyük a címzettekhez, azokhoz az emberekhez, akikhez küldi azt az Isten. És most éppen talán a buzdítás ajándékát kaptad, talán éppen a tanítás ajándékát, azt, hogy másokat meghallgass, talán azt, hogy hirdesd neki az igét, azt, hogy beteget látogass, az Isten tudja, milyen drága ajándékokat tud nekünk adni. De azért adta, hogy cserélgesd, hogy megerősítsük egymást, és tudjátok, mi a gyönyörű ebben? Hogy mi is kapunk. Hogy mindig abban a pillanatban, amikor neked szükséged van rá, valaki odáll és hirdeti neked az igét. Abban a pillanatban, amikor neked arra van szükséged, valaki előveszi az Istentől éppen kapott lelki ajándékát, és buzdít téged. Vagy vigasztal, vagy erőt ad, vagy éppen csendben áll mellette, és meghallgat, és figyel minden szavadra. Ez a csoda, testvérek. Ezt az ajándékot adta nekünk az Isten, hogy a lelki ajándékok által, amelyeknek csak postásai vagyunk, épüljünk és erősödjünk hitünkben és lelkünkben. És végezetül még egyetlen egy igeverset olvasnék föl. A 14. verset nagyon szépen fejezi be Pál apostol ezt a szakaszt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Adós vagy a testvérem? Én igen. Nem pénzzel, de nagyon sok mindennel. Amit rám bízott az Isten, és nem adtam át. Nem, hogy csak görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak. Testvérek, ideje végre rádöbbenünk, hogy legnagyobb tartozásunk azok felé van, akik a legközelebb állnak hozzánk. Sokszor hamarabb nyílik meg a kezünk, a szívünk, a szemünk, a fülünk, azok felé, akik távol vannak tőlünk. Egy cunamiról szóló híradás sokkal hamarabb szorítja össze a szívünket, mint az, hogy a szomszédban nincs fűtés, mert nem tudják kifizetni. Elgondolkodtató testvérek, hol van tartozásod? Hol van adosságod? A római levél 13. részében azt mondja Pál, senkinek semmivel ne tartozzatok, egyedül csak azzal, hogy egymást szeressétek. Erről beszél itt is. Adósak vagyunk, sok a tartozásunk, és a legnagyobb adósságunk nem más, mint az át nem adott szeretet. De nem baj, még ez a nap nem múlt el, még a mai nap nem ment le, még ma mindig van lehetőségünk az adósságunkat törleszteni. Még mindig van lehetőségünk felemelni a telefonkagylót, vagy megírni azt a levelet, amit évek óta nem tettünk meg. Adja mindenható Isten, hogy így formálódjanak a mi emberi kapcsolataink és közösségeink. Tanuljunk meg végre újra hálát adni mindenért, de legfőképpen a másikért, aki mellettünk van. Tanuljunk meg végre imádkozni érte, és ezt a legnagyobb dolgot megtenni, hogy az Isten oltalma alatt legyen az élete, és adja az Isten, hogy a lelki ajándékokkal, és legfőképpen a szeretettel ne legyünk adósa senkinek. Amen. Urunk Istenünk, Te mindenkinél jobban ismersz bennünket, és Te nagyon jól tudod, hogy mi mindennel vagyunk adósok. Nem csak a szeretteinknek, nem csak a munkahelyünkön tartozunk, nem legfőképpen Te neked. Te előtted vagyunk mi adósok, azért, mert nem adtuk át azt a szeretetet, azt az odafigyelést, azt a lelki ajándékot, amelyet ránk bíztál. Bocsáss meg nekünk, hogy időnként hűtlen sáfáraid voltunk. Arra kérünk téged, hogy a te igéd szavát követve, hazatérve az otthonainkba, törlesszük ezt az adósságot. Adjuk át mindenkinek azt, ami neki jár. Erősíts bennünket, mások hite által, és add, hogy mi se fogjuk vissza magunkat, hanem erősítsük a másikat, akit ránk bíztál. Úr Jézus Krisztus, segíts, hogy tudjunk hálát adni mindenért, azt, hogy felnyíljanak a szemeink, még a bánatban, a kevésben is, és a nyomorúságban is. Azt, hogy tudjunk imádkozni, leborulni és nem kiborulni, előtted nyitott könyvként élni, őszintén, tisztán és hitelesen. Kérünk téged, hogy gyógyítsd a betegeinket. Gyógyítsd mindazokat, akik valami oknál fogva, hátráltatva voltak, és nem tudtak eljönni a te szent házadba. Gyógyítsd azokat, akik gyászt hordoznak szívükben. Légy mindazokkal, akik küzdenek emberi kapcsolataikban. Te adj nekik időt a gyógyuláshoz, békességet, türelmet, és legfőképpen a te csöndedet. Hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.